Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Dexter de Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Mihály pénzügyminiszter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, most az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi a jövő évi költségvetés célja?
A jövő évi költségvetés célja az, hogy egy viszonylag nehezebb vagy nehezebben kiszámítható körülmények között is biztosítsa azt, hogy Magyarországon a gazdaság növekedése ne álljon le. Ezért nevezzük mi ezt a biztonságos növekedés költségvetésének, hiszen 2019-re jelentősen megnöveltük a tartalék szintjét 50%-kal, ez 380 milliárd forintnyit összeget ér el ebben a javaslatban. A beruházások tekintetében 4000 milliárd forintnyi beruházás nyugszik ebben a anyagban, tehát részben uniós forrásokból, részben hazai forrásokból. Úgy gondoljuk, hogy ez is kell a növekedéshez. Szeretnénk közelebb jutni a teljes foglalkoztatottsághoz, tehát több munkahelyre van még szükségünk. Szükség van arra, hogy a meglévő munkanélküli állomány közfoglalkoztatásból az emberek kikerüljenek és bejussanak a munka világába. És ha már ilyen szép hármas egységbe foglaltam, akkor még egy negyedik pontot hagyd tegyek hozzá. A családok költségvetése, a családok támogatásának a költségvetése is ez, hiszen azon túl, hogy jelentősen növekszik a családokra fordítható támogatások összege, azon túl tartalmaz olyan elemet is, például a kétgyermekes családok adókedvezményének a növelését, amelyre az elmúlt években egyre nagyobb mértékben került sor. Jövőre megvalósul az, hogy egy kétgyermekes család 40 ezer forintig tud havonta majd adókedvezményt igénybe venni.
Van a bizonytalanságoknak valamiféle veszélyességi sorrendje, amivel muszáj számolni?
Természetesen van. Hát Európában vagyunk, Közép-Európában tagjai vagyunk a Európai Uniónak. Ebben a metszetben is érdemes nézni azt, hogy honnan jöhet veszély. Egyrészt a német gazdaságban lehet lassulás. Különböző konjunktúraindexek, menedzserindexek azt mutatják, hogy egy picit alább hagyott az optimizmus, és talán a német járműipar sem húz annyira erősen, mint korábban. Az egyik veszélyforrás. A másik veszélyforrás, hogy Európa és Amerika között épp egy kereskedelmi háború van kibontakozóban, azaz szerintem már benne is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az acélipari termékekre jelentősen megnöveli a vámot, megnövelte a vámot az Egyesült Államok, és ugyanerre készül az autóipari termékek esetében is. Ennek ma még nehéz kiszámítani a hatását, de hogyha abból indulunk ki, hogy a magyar gazdaság egy negyede az részben a német gazdaság teljesítményén keresztül valósul meg, akkor azt gondolom, hogy ezt is érdemes figyelni, és érdemesebb, óvatosabbnak lenni. Tehát a veszélyforrások kívülről jönnek, belülről nem látok egyenlőre ilyet, bár nyilván semmi nem tökéletes, tehát ezen a gazdasági szerkezeten lehet még javítani, a magyar gazdaság versenyképességét lehet mindenképpen emelni. A Nemzeti Versenyképességi Tanácsban azon dolgozunk, hogy olyan javaslatokat tegyünk a kormány asztalára, amelyek képesek a versenyképességet javítani és lehetővé tenni azt, hogy egy magyar munkás, amikor ledolgozza 8 óráját, akkor nagyjából annyi értéket állítson elő, mint egy holland, vagy remélhetőleg majd valamikor többet is.
Miért 50% a tartalék megnövelésének aránya? Miért pont 50%? Miért nem 70, vagy miért nem 30? Ezt hogy számolják?
Hát ennyi jött ki. Most mondhatnék itt nagy koncepciókat, de nem, egyszerűen meg akartuk emelni a tartalékot. Részben a tartalékot elhelyeztük ugye a miniszterelnökségnél, pénzügyminisztériumnál, van egy rendkívüli kormányzati tartalék, az országvédelmi alapot működtetjük tovább. Ugye tavaly ez 203, bocsánat, tavaly és idén ugyanannyi volt, 203 milliárd forint, és abból indultunk ki, hogyha tényleg ilyen nehezebben kalkulálható időszak jön, akkor érdemesebb itt egy nagyobb tartalékot kialakítani. Nem csak azért, mert lehetnek váratlan természeti szituációk, árvíz, vihar és így tovább, hanem azért is, mert ha a gazdaságban olyan feszültségpontok jelentkeznek, ahol be kell avatkozni, akkor legyen ennek fedezete, és legyen arra tartaléka a kormánynak, hogy programokat indítson el, vállalatokat támogasson, vagy hasonló eszközökhöz tudjon hozzányúlni.
Régi nagy ellenség az államadósság, amelynek a össztermékhez viszonyított aránya csökken, közben nő az állami vagyon, a nominális szám meg nem csökken. Az mikor csökkenhet, vagy kell-e, hogy csökkenjen, vagy van-e értelme csökkennie?
Az állami vagyon mérete?
Nem, az államadósság.
Az államadósság, bocsánat. Csökken a adósság, de ahogy szép magyar szóval szoktuk mondani, egy kinövekedési fázisban vagyunk. Más országok is megcsinálták ezt, Dél-Korea, Tajvan, akiknek nagymértékű adósságállománya volt évtizedekkel ezelőtt. Ugye két megoldás van, vagy súlyos megszorító lépésekhez nyúlunk, és elkezdünk mindig faragni magunkon, annyira, hogy a végén még elfogyunk. Tehát ez is egy megoldás volt, ugye nagyon sok olyan javaslatot kaptunk, főleg nemzetközi pénzügyi intézményektől, hogy hát ez a út járható, a megszorítások útja. Ezt a magyar kormány 2010-ben elvetette, mi azt mondjuk, hogy a gazdasági növekedést kell lendületesebbé tenni, hogy azok a legfontosabb közösségi céljaink, amelyek az egészségügyben, oktatásban, közbiztonságban, honvédelemben vannak, azok meg tudjanak valósulni. Ezért a gazdaságot egy növekedési pályára kell állítani, ahol lehetőség szerint minél többen dolgoznak. Ugye emlékeztetnék arra, hogy 3.800.000 volt a munkában állók száma még 8 évvel ezelőtt, most meg 4.450.000 körül van, tehát jelentősen nőtt ez a szám. És azt mondjuk, hogy a gazdasági növekedés mindig hoz annyi többletet, amit ha ügyesen és jól használunk föl, részben beruházásokra, fejlesztésekre, kutatásfejlesztési programok elindítására, valamint persze más részben életminőséget, életszínvonalat javító lépésekre, akkor egy olyan egyensúlyi helyzet állhat be, ahol a gazdasági növekedés mindig kap egy ösztönzést az állami forrásokból. Most az elmúlt években szerintem ez a pálya van a magyar gazdaságban. Az, hogy 2013 óta a magyar gazdaság növekszik, tehát most már ötödik éve, azért arra nagyon kevés példa volt az elmúlt 30 évben, tehát én nem emlékszek ilyen időszakra, mindig hol le, hol föl, dekonjunktúra, konjunktúra, visszaesés, recesszió, és így tovább. Persze hozzáteszem, legyünk azért tárgyilagosak, hogy ehhez szükség volt arra, hogy az Európai Unió is kezdjen talpra állni. Nehéz úgy egyébként egy világgazdaságra nyitott országnak, és Magyarország ilyen hosszú távon jó gazdasági eredményt felmutatni, hogyha egyébként a külpiacain, az exportpiacain meg recesszió van. Most nem ez a helyzet, az a kivételes szituáció van, hogy az Európai Unió minden tagországa növekszik, tehát mind a 28 tagországban pozitív a szaldó. Talán most, mintha utóbbi időszakban Dániában lett volna egy visszaesés, de azt gondolom, hogy az, hogy a német és a legfontosabb piacaink növekednek, az mindenképpen húzza még a konjunktúrát jövőre is.
Meddig húzhatja, azt mondja, jövőre is? A ciklus ennél azért hosszabb. Meddig látnak előre?
Hát nem vagyok jós, tehát nem tudom megjósolni, hogy
meddig prognosztizálnak.
5 év múlva mi lesz, de ami belátható a mai világgazdasági környezetben, azt tudom mondani, a következő másfél évben biztos, hogy még egy növekedési pályán lesz a magyar gazdaság. Egyébként ezt jósolják a nemzetközi intézmények is, tehát az EBRD, a Világbank, a IMF-nek az anyagai, amiket olvasunk, a Európai Beruházási Banknak a legutóbbi anyaga, sőt, hát az Európai Bizottságnak a országjelentése is, ország specifikus ajánlása is azt mondják azért, hogy a következő évben ez a 4% körüli növekedés egyáltalán nem irreális, tehát nagyon is megvalósítható.
Milyen árfolyammal számolták a jövő évi költségvetést?
Kisebbel a mostaninál.
Kell-e valamit lépni, ha a mostani tartós marad?
Valószínű, igen. Tehát bár eddig ez az árfolyam változás, ahogy számoltunk, érdemben a költségvetésre egyenleg semleges. Tehát nem hat se pro, se kontra. Vannak olyan tételek, amelyek nyilván, amelyeknek a kiadása növekedhet egy drágább import szerkezetben, ugye az energiára például ilyenek. Nyilván egy magasabb, vagy bocsánat, gyengébb árfolyam az inflációra is hathat, tehát egy magasabb infláció is kialakult ennek következtében. Azok a cégek, amelyek import terméket forgalmaznak, nyilván árat fognak előbb-utóbb emelni. Azok a cégek, amelyek exportálnak, persze ennek a mostani helyzetnek örülhetnek, hiszen ha nincs nagy importtartalma a termékeiknek, hanem van jelentős magyar hozzáadott érték, akkor a profit kilátásaik javulnak. Tehát összességében azzal számoltunk, hogy a fogyasztási típusú adókon beérkező többletbevétel azért nagyjából egyensúly teremt a várató kiadásokkal szemben.
Pótköltségvetést, újra számolást akkor ezek szerint nem kell csinálni, ez nem olyan mértékű árfolyam gyengülés?
Nem érzem ilyennek. Van egy elfogadott költségvetés ebben is, ugye van egy, ahogy említettem, 200 milliárd forint fölötti tartalék. Július 1-ig ennek csak a 40%-át költhette el a kormány az államháztartási törvény szerint. Tehát az év második felében még rendelkezésünk rá több mint 100 milliárd forint, hogyha valamilyen megnövekedett kiadás van, Ahol mi az elmúlt években ilyet éreztünk, az az építőipar volt, a beruházások átárazódása történt meg részben. Ugye a részben a szűkös munkaerő, részben pedig a kapacitás szűke az építőipari területen jelentősen növelte az árakat. Máshol ilyen változások nem voltak, bár a logisztikai területen is hallottunk azért ilyenről. Én úgy érzem, hogy ez a mostani árfolyam gyengülés azért még nem befolyásolja oly módon a költségvetést, hogy emiatt rendkívüli helyzetet, vagy éppen költségvetési módosítást kellene előkészíteni.
Lakosságot vajon hogyan fogja érinteni a fogyasztást, szokása, növekedést? Nagyon fontos belső motorjának nevezni. Ha emelkednek az árak, akkor valószínűleg abból kevesebb jószágot lehet venni, az a fogyasztást visszafogja.
Ez valószínű így van. Egyelőre nincs árnövekedés, tehát ha egy 15-20%-os inflációnál van ilyen árfolyam gyengülés, akkor azt mondom, hogy persze, nagyobb a gond. Ma ilyet nem látunk, hát 2-3% között ingadozik az infláció. Az olajárak bár visszajöttek azért egy $70-$80 közötti tartományba, de még azért messze vannak a $120 egykori olajáraktól, olajárszintől, tehát itt azért jobb a helyzet. Azt kell tehát mondanom, hogy a lakosság egyenlőre ebből olyan sokat nem fog érezni, az a 2%-2,5% körüli fogyasztói árváltozás van ma a gazdaságban, amelyik az elmúlt években is jelen volt, és ehhez a gazdaság és a lakosság is tudott alkalmazkodni.
Aktuális feladata a jelenlegi forint árfolyamváltozással a magyar kormánynak van, vagy nincs?
Annyi van, magam portáján hadd söpörjek először, hogy nyilván az államadósságnak van még egy deviza aránya. Ez a deviza arány jóval kisebb, mint 8 évvel ezelőtt, tehát 8 évvel ezelőtt a devizában nyilvántartott államadósság aránya 50% fölött volt, 54%, most meg 20% alatt van. Tehát jobb a helyzet, jobb a mozgástér, a magyar költségvetés stabil, 2% körüli hiány volt a tavalyi évben is, 2% alatti. Infláció 3% alatt van a helyzet, tehát ebből is van egy gazdasági növekedés, folyófizetési mérlegünk pozitív, vagy a GDP 5% a külkereskedelmi mérleg többlete. Tehát ebből a szempontból sokkal stabilabb a helyzet, mint 8 évvel ezelőtt. Óvnék mindenkit attól, hogy mindenféle hisztériának felüljön.
Ilyenkor nem kell semmit csinálni, az alapok rendben vannak, el fog ülni.
Kapkodni semmi esetre sem kell, mindenki őrizze meg a nyugalmát. Azt hiszem, hogy mind a árfolyampolitikája felelős jegybank, mind a kormány figyeli, követi az eseményeket. Nyilván a kormánynak az árfolyampolitika szempontjából az a szerepe itt, hogy támogassa a jegybankot ebben a munkájában. Ezt eddig is megtettük, ezután is megtesszük.
Hogyan alakulnak a kafeteria végleges szabályai? A szakszervezeti szövetségek azzal egyetértenek, hogy a munkáért munkabér járjon, de a kafeteria lényegi tartalma az lehetőleg ne változzon.
Hát pont ez volt, ami miatt a kormány hozzányúlt a kafeteria kérdéséhez. Ugye a verseny és konzultációs fórumon, a VKF üléseken, ahol a szociális partnerekkel évről évre bértárgyalások, minimálbér meghatározása és más kérdések merülnek föl, mindig előkerült a kafetéria kérdése is. A munkaadók közül többen már évek óta mondják azt, hogy egyszerűsíteni kellene a kafetéria rendszert, átláthatóbbá tenni, és így tovább. Ez egyébként a kormány gondolkozásától nem áll távol, hiszen mi is azt szeretnénk, hogyha sokkal inkább gazdaságpolitikai fókuszú lenne a kafetéria rendszer. Tehát, hogyha már adunk ilyen jellegű kedvezményt, akkor célozzunk oda, ahol az gazdaságilag, gazdasági növekedésben, teljesítményben, munkahelyteremtésben többet hoz. Ezért mondtuk mi azt, és ezt támogatta több munkadói szervezet is, hogy egyszerűsítsünk, nyúljunk hozzá a kafetéria rendszerhez, és szűkítsük le arra két-három területre a kafetéria felhasználását, amelyik talán gazdasági értelme a legtöbbet hozza. Ilyen a vendéglátás, ilyen a szálláshelyre való felhasználás, ilyen azoknak a szabadidős eltöltéseknek a kedvezménye, például a múzeumi belépők, amelyekre a szép kártya most lehetőséget ad. Tehát a kormány javaslata az volt, hogy a szép kártya legyen a kafetéria rendszer középpontjában, ez legyen a kedvezménynek, a igénybevételének a lehetősége. Most a munkaadók közül, hogy a munkaadók és gyáriparosok országos szövetsége ezt támogatta, egyetértett ezzel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szintén támogatólag nyilatkozott. Természetesen a szakszervezetek vitatják ezt a szűkítést, mert ők azt gondolják, hogy továbbra is a internet, a bölcsődei, óvodai szolgáltatás, a különböző kockázati biztosítások, mobilitási célú lakhatási támogatás, internet használat, BKV bérlet, tehát mindenre föl lehessen használni. Hát majd a parlament dönt ebben a kérdésben, számos módosító indítvány van benyújtva az adótörvényhez, nagyon sokan érintik a kafetéria területét is. A parlament július 20-a környékén fog dönteni és határozni ezekről a módosításokról. A kormány egyelőre nem látja annak terét, hogy a beterjesztett álláspontján módosítson.
Arra mi a garancia, hogy a munkaadók a növekedő béreket, azokat ki is fogják fizetni, ha a kafetéria szabályai egyszerűsödnek? Tehát munkabérbe oda fogják adni, mert mint a hallottam volna, talán Gulyás Gergely tette erre javaslatot, hogy ő azt szeretné, hogyha ez így történne. Ha ezt ki kell fejezni, hogy azt szeretné, akkor az azt is jelenti, hogy nem feltétlenül történik ez így.
Gulyás Gergely arra célzott, hogy az a legjobb, ha mindenki készpénzben megkapja a bérét. Tehát, hogyha nem kell kafetéria eszközökhöz nyúlni. De kafetéria mindenhol létezik a világon, és mindenhol vannak olyan gazdaságpolitikai célok, amikhez az hozzá lehet rendelni. Tehát azt mondom, hogy el lehet fogadni, ugyanúgy, mint Ausztriában, Franciaországban, Németországban, hogy legyenek olyan utalványok, olyan kedvezmények, amelyeket bizonyos területre használhatnak fel az emberek. A kormány abból a két feltételből indult ki, hogy egy, a munkaadóknak nem kerülhet többe a kafetéria, mint eddig, tehát ugyanúgy adózzon, mint eddig. Másrészt, hogy a munkavállalók kedvezményei pedig ne szűküljenek az értékhatár tekintetében. Tehát most ugye 450 ezer forintig érdemes igény, lehet e fölött is adni, de érdemes adókedvezmény miatt, kisebb adókulcs miatt igénybe venni ezt a kedvezményt. A közszolgálatban ez az összeg 200 ezer forint, ezek nem változnak a jövőben sem, úgy vannak meghatározva a kafetéria kedvezményekhez rendelt adókulcsok, hogy a munkaadónak igazából eddig érdemes igénybe venni. Természetesen, hogyha ő úgy gondolja, hogy nem 450 ezer forintot, hanem 600 ezeret akar adni egy munkavállalónak egy esztendőben, semmi akadály ezt is megteheti.
De az már neki az nem már éri meg papíron.
Magasabb adókulcssal, igen.
Jövő évi minimálbér és garantált bérminimum az a korábbi bérmegállapodás szerint alakul tovább?
A 2016 novemberében megkötött 6 éves bérmegállapodás, ugye 6 évre határozza meg a mondjuk úgy a bérek alakulását és a közterheknek a csökkentését. Ennek megfelelően az első évben ugye csökkentettük a társasági adó mértékét 9%-ra, és csökkentettük a szociális hozzájárulási adó mértékét 27-22%-ra. A minimálbér és a garantált bérminimumnak az összegét pedig 15-25%-kal megnöveltük. 2018-ban a megkötött megállapodásnak még olyan hatása volt a bérekre, hogy a minimálbér összege további 8%-kal, a garantált bér minimum pedig 12%-kal növekedett. 2019-re viszont ilyen előírás nincsen. Tehát én azt vélelmezem, hogy ősszel, ugyanúgy, mint a korábbi esztendőkben is, értékelni fogjuk, hogy a gazdaság milyen helyzetben, milyen állapotban van, milyen folyamatok vannak. Értékelni fogjuk a bérek, a keresetek alakulását, és ez alapján döntünk arról majd a VKF ülésein, hogy 2019-re milyen minimálbér javaslat legyen. Alapvetően a kormánynak továbbra is az a magatartása, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megállapodni a minimálbérről. Ha és amennyiben nem tudnak megállapodni, akkor kell csak a kormánynak ebbe a tárgyalásba, hogy mondjam, aktív partnerként belépni. Én azt érzékelem, hogy ebben az évben az első 5 hónap adatai alapján 10% fölött nőttek a reálkeresetek, a KSH számai ezt mutatják május végéig, ugye 10,1%-os volt a növekedés. A bruttó keresetek 12-13% körül növekedtek, tehát az a elvárás, vagy az a feltétel, ami ebben a 6 éves bérmegállapodásban szerepel, hogy 6% fölött nőjenek a reálkeresetek, azt szerintem meg fog valósulni ebbe az évbe. Ez részben lehetővé teszi azt, hogy újra tovább tudjuk csökkenteni az adókat, a szociális hozzájárulási adónak a mértékét 2019-ben, másrészt pedig, hogy a munkaadók és a munkavállalók egy picit, hogy mondjam, nagyobb levegőt véve tudjanak majd megállapodni a jövő évi keresetekről.
Attól függ a megállapodásuk, hogy meg tudnak-e abban állapodni, hogy a piac meg a vállalatok bírják-e a keresett növekedést? vagy nem bírják? Ebben
alapvetően igen, nyilván a szakszervezetek azt
mindig
szeretnék,
azt mondani, hogy persze, hogy bírják.
Minél jobban növekednének a bérek, a munkadók erre majd mondanak valamit, hogy ők mit tudnak elképzelni. Ha 2019-ben is 2% ponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, az azt fogja jelenteni, hogy 19,5-ről, ami most a kulcs, a adószint, 17,5%-ra csökken ez a mérték. Ez azt jelenti, hogy durván egy olyan 250 milliárd forintot hagy kint a kormánya a gazdaság szereplői között. Tehát 250 milliárd forintnyi lehetősége van a munkaadói oldalnak, hogy beruházzon, fejleszen, vagy a másik irányban azt mondja, hogy a jó képzett munkaerőt ezzel a pénzzel, kerestek növelésével, bérnöveléssel megtartom. Ebbe szerintem a kormánynak nem szabad beleszólnia, ez egy piaci kérdés. A magángazdaságban kell ennek eldőlnie. Akkor kell csak, mondom, ebbe a tárgyalásba belépnünk, hogyha nincs megállapodás.
Szociális hozzájárulási adó csökkenésének időpontja július. Miért július? Miért nem január?
Azért, mert ma nem tudjuk megmondani pontosan, hogy valóban ez a kereset növekedés 2018. december 31-ig megvalósul-e. Tehát mikor megvannak a statisztikai hivatal adatai ennek az évnek a viszonyairól, ami körülbelül olyan március-április környékére szokott kijönni, akkor utána tud a kormány ebben a kérdésben lépni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.